a mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelének 4. részéből, a 4. rész első 8 verséből. Pál apostol Tesszalonika beliekhez írt első levelének 4. részéből, így szól hozzánk Istenünk igéje. Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, s amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezést adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. És hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is reátok árasztja. Kedves testvéreim, Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremhessünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei atyánk, köszönjük neked az új napot, köszönjük az új lehetőséget arra, hogy veled találkozhatunk, hogy tőled élő igét hallhatunk. Köszönjük neked az elmúlt hét gondviselő szeretetét, hogy velünk voltál, megőriztél, hogy megtapasztalhattuk azt, hogy te minden élethelyzetben mellettünk állsz, és minden örömünkkel, bánatunkkal jöhetünk hozzád. Köszönjük a meghallgatott imádságokat, köszönjük a gyógyulásokat, a szabadításokat. Köszönjük, hogy te jelen vagy az életünkben, és cselekszel, és munkálkodol, és formálod a mi szívünket. Köszönjük neked a te igéd hozzánk szóló szavát. Köszönjük a figyelmeztetést, hogy az a te akaratod, hogy szenté legyünk, és hogy nem tisztátalanságra hívtál el, hanem arra, hogy neked szenteljük az életünket. Köszönjük, hogy tudhatjuk, mennyei atyánk, hogy boldogságunknak te vagy az egyetlen forrása, és hogy csak akkor lehet teljes és boldog az életünk, hogyha hozzád ragaszkodunk. Azért könyörgünk, hogy a mostani igehirdetés alkalma is arról szólhasson, és arra legyen lehetőség, hogy hozzád közelebb kerüljünk, hogy téged jobban megismerjünk, hogy a te szentségedben és tisztaságodban mi magunk is megtisztuljunk és megszentelődjünk, hogy a te világosságod által lássunk világosságot, lássuk meg az előttünk lévő utat, adj vezetés nekünk, bölcsességet döntéseinkben. Azért könyörgünk, hogy szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket, és csendesítsd el a mi szívünket, hogy megérthessük, és aztán meg is élhessük a te igédet. Az Úr Jézus nevében kérünk, szólj hozzánk. Amen.
Isten neve legyen áldott, örökkön örökké, övé a bölcsesség és hatalom. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat, tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, ahogy írva található, s mely igék alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek. Mózes 3. könyvében, 20. fejezet 7. versében és Máté evangéliumának 5. fejezetében a 8. versben. Így szól Isten igéje. Szenteljétek oda magatokat, és legyetek szentek, mert én az Úr vagyok, a ti istenetek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a keresztény ember általános tapasztalata az, hogy a bűn nyomorúsága miatt a világ feje tetejére állt. Ezt érezzük akkor, amikor régi gondolatokat tartalmazó könyveket olvasunk, régi emberek életviteléről, életrendjéről szóló írásokat, és ezek nem is kell olyan túlságosan régiek legyenek, elég, ha csak 200 évvel ezelőtti dolgokról tudunk meg. Érezzük, hogy milyen kontrasztba áll a mi világunk azzal a régi világgal. És érezzük azt, hogy miféle mélységekben vagyunk, és milyen nagy a romlás. Igen, a világ feje tetejére állt, hiszen számtalan dologban ezt tapasztaljuk. Számtalan dologban látjuk ezt, ha körbe tekintünk. Hiszen azt látjuk, hogy ami jó, az legtöbbször rejtve marad. Ami rossz, az pedig harsány és látható. Azt ezernyi médium sugározza. Az intimitás, az emberi magánélet pedig közügyé válik. A legnagyobb sztárok arról beszélnek, hogy mit tesznek ők a hálószobákban. És a szemérmesség régi erénye sok embernek már csak nevetség tárgya. Aztán a vallás pont ellenkezőleg viselkedik a mai világban, illetve ellenkezőleg gondolkoznak róla az emberek. A vallás, amely mindig is közösségi esemény volt, hiszen maga ez a szó, hogy vallás, a hitvallás szóból ered, és közös hit megvallásáról szól első renden. Manapság meg azt próbálják elhitetni velünk már elég masszívan, több mint 50 éve, hogy a vallás az magánügy, nem tartozik a közösségre. Aztán azt is láthatjuk, hogy a bűnös ember az, aki lépten nyomon ránk erőszakolja életvitelét, gondolatait, romlott érzéseit. És ezt látva, ezt tapasztalva, még inkább megerősödik bennünk a gondolat, hogy feje tetejére állt a világ. Feje tetejére állt a világ, hiszen az ember már gyakran csak a gyümölcsöket akarja, de munkát, életrendet nem akar. Csak élvezeteket akar, de egyik téglát a másik után tenni, lelkiismeretesen megfogni a munka végét, izzadni, nem látványos életet élni nem szeretne. Nyilván ez nem csak erkölcsi hátránya a mai világnak, hanem ennek számos testi tünete is van, számos betegséget lehet visszavezetni a feje tetejére állt világ tényére, a felborult erkölcsi értékekre. Azért beszélek erről, testvérek, a mai Böjti Isten tiszteleten, mert két olyan igét olvastam föl Böjt második vasárnapján, amelyek azt mutatják meg, hogy hogyan lehet normálisan élni ebben az abnormális világban. Hogyan lehet úgy élni, hogy a helyreállt életet próbáljuk megvalósítani. Az első ige Mózes harmadik könyvéből a szentségre való törekvésre buzdít bennünket. Így hangzott: szenteljétek oda magatokat, és legyetek szentek, mert én az Úr vagyok a ti Istenetek. A másik ige pedig a boldogságról szólt. A boldog mondások egyikét olvastam fel a hegyi beszéd elejéről, ami Urunk Jézus Krisztus tanított így: boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Talán egyet érthetünk abban, hogyha két ige közül választani kéne, hogyha úgymond mai trendeknek megfelelően megszavaztatnánk a kérdést, melyiket választanánk, melyik tetszik jobban, melyik áll a mi szívünkhöz közelebb, melyik a kedvesebb, akkor bizonyára a másodikra jönne a több voks. A másodikra, hiszen azzal a szóval kezdődik ez a második ige és minden boldog mondás, amely Minden ember számára nagyon fontos, legyen az vallásos vagy vallástalan, legyen az európai vagy ázsiai, legyen bármilyen kultúrával rendelkező, minden ember célja a boldogság. És olyan kedves számunkra nem csak törekedni, hanem egyáltalán hallani a boldogságról, vagy egyáltalán hallani magát ezt a szót, amely tudjuk, hogy egy nagyon fontos lényegre és tartalomra utal, hogy boldogság. És talán ezért van az, hogy ezt az ígét, magát a boldog mondásokat is különösen kedvelik az emberek. Sokszor idézik, még nem egyházi körökben is, pedig hogyha az első ígét nem figyeljük, az első ígére nem vetjük a mi tekintetünket, akkor soha nem tapasztalhatjuk meg a második ige édességét. Ha az első stáción, a szentségre való törekvésen, a megszentelődésen nem megy át az ember, akkor aligha lehet boldog. És a tiszta szív csak úgy érhető el, ha belehelyezkedik az ember az Istennel való kapcsolatba, azaz megtér. Tehát a boldogság az nem egy földi eszközökkel kimunkálható érzés. Nem egy kemény munkával megkereshető jó dolog. Nem olyan földi érdem, amelyet meg lehet küzdeni, hanem igenis a boldogság az egy túlvilági érték. És csak is a túlvilág ura, a bennünket teremtő Istenre figyelve, hozzá szentelődve lehet valóság a mi életünkben. Én az Úr vagyok a te Istened. Hangzott Izrael népének élete hajnalán, egy olyan hosszabb ige szakaszból ragadtam ki az alapigénket, amely Mózes harmadik könyvében 10 fejezeten keresztül tárgyalja, hogy hogyan kell az izraeli embereknek szentnek lenni. Úgy hívják ezt a Mózes harmadik könyvebeli hosszabb szakasz, hogy szentségtörvény. Lám nekik még ilyen is volt, szentségtörvény. A szentségtörvénynek az alap gondolata, hogy Isten szent, tehát mindenki, aki hozzá tartozik, és akkor kiváltképpen Izraelre értették ezt, Izrael népének is szentnek kell lenni. Az Istennel való kapcsolat tehát egy nagy imperatívus, egy nagy felkiáltó jel. Legyetek szentek. Legyetek szentek. Az izraeli vallásban számtalan tisztasági törvény volt. És ezek a törvények, ha végig rágjuk magunkat rajtuk, elmondják nekünk, hogy minden tisztátalan dolog, amely egy tiszta tárgyal vagy személlyel érintkezik, tisztátalanná teszi azt, bemocskolja azt. És láthatjuk, hogy ez a dolog is arra utal, hogy a világ a feje tetejére állt, mert mi az, ami érvényesül? Mi az, ami terjed? Hát a tisztátalanság, a szenny. Egy hasonlattal úgy lehetne ezt kifejezni, hogy ha egy kútba beledobunk egy kicsike kis mérget, legyen az csak néhány gram, akkor az egész kutat megmérgezi. Vagy ha valaki ebben a világban elkezd egy hazugságot szajkózni, akkor valami módon, talán bűnös természetünkből kifolyólag egyre többen kezdik azt magukénak tudni. Egyre többen kezdik igazságként kezelni a hazugságot, és így terjed. Így terjed a tisztátalanság. Pedig milyen jó lenne, ha a tisztaság terjedne így. Milyen jó lenne az, hogyha nem a tisztátalanság, nem a szentségtelenség fertőzne, hanem a tisztaság. Igen, ez a feje tetejére állt világ. Az izraeliek számára nagyon fontos volt az Isten szentsége, és az is, hogy mielőtt ők a templomba az áldozathoz járultak, önmaguk is szentek legyenek, tiszták, rituálékkal, különböző ceremóniákkal próbálták elérni ezt a tisztaságot. Azonban volt egy eset, és van egy eset, mondom ezt így jelen időben is, amikor nem kellenek ilyen ceremóniák. Nem kellenek különböző rituálék ahhoz, hogy tiszták és szentek legyünk, mert amikor az ember az élő Istennel van kapcsolatban, amikor közvetlenül vele vagyunk kapcsolatban, akkor ő képes arra, hogy megszenteljen bennünket, hogy szentté tegyen minket. Így módon szentek az Isten közelében lévő angyalok. Így írja a 89. Zsoltár. Az egek magasztalják csodáidat, Uram, hűségedet a szentek gyülekezetében, és érti itt a szenteket az egek seregeire. De Isten kiválasztása folytán egy nép is lehet szent Izrael. Így írja a Mózes második könyve, papok királysága és szent nép lesztek. És ezt az ígéretet valósítja meg az Úr Jézus az új szövetségben. Mert Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében, a címzésben már ezt mondja el nekünk, hogy mindenki, nem csak az angyali sereget, nem csak a kiválasztott nép Izrael, mondja a pogányok apostola, hanem az egyes ember is lehet szent. Az Isten gyülekezetének, írja Pál, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják. Bárhol segítségül hívják az Úr Jézus nevét, ott valami módon, titokzatosan, nem rituálékkal megvalósul az Isten szentsége, lakozást vesz az ember életében. Azonban feltehetjük a kérdést, ha egy kicsit a mi elménkben megforgatjuk ezt az igazságot, hogyha az Isten az, aki szentétesz bennünket, akkor hogyan lehet mégis az, hogy felszólít bennünket cselekvésre az Úr, és azt mondja, hogy legyetek szentek. És az igeolvasásban is azt hallhattuk, hogy az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Keresztény ember is tehet valamit ennek érdekében. Nem csak az Úrnak a fenségessége, magasztossága, az ő szentsége az, ami bennünket szentté tesz. Mi is tehetünk valamit ennek érdekében. Igen, lehet valami módon munkálkodnunk nekünk is. Lehet, mert nekünk is kell az elhatározás. A mi szándékunk is szükséges hozzá. Szükséges az, hogy bennünk is legyen egy vágy a szentségre, a tisztaságra. Mert Isten nem fog erőszakot tenni rajtunk, és nem fog akaratunk ellenére szentté tenni bennünket. Tehát valami módon nekünk is munkálnunk kell a mi szentségünket. Azonban ez korántsem érdem. Korántsem egy olyan dolog, amelyért majd az Úristen meg fogja veregetni a vállunkat, hogy nagyon ügyes voltál, ezért most üdvözülhetsz. Fontos ezt látnunk a bőjtben. Fontos látnunk, mert a reformátorok éppen ezért szakadtak el az addigi bőjti szokásoktól, mert bizonyára a saját életükben is tapasztalták és látták, és hogy az ember, aki ilyen kegyes cselekedeteket tesz, sokszor azt kezdi gondolni, hogy ez egy érdem, hogy ez alapján Isten még kedvesebben fog rá tekinteni, sőt, ez alapján fog üdvözülni, ha betartja ezeket a szokásokat, mint például a bőjt, vagy ilyen volt egy másik szertartás is. Isten azonban azt mondja el nekünk, hogy a döntő mozzanat az, hogy ő elhív bennünket. És minden egyéb, legyen az bőjt, kegyes jó cselekedetek, minden egyéb, legyen az megszentelődés, szent életre való törekvés, saját életen kialakítása, mindez csupán hála. Igen, a hála az, ami a bőjtben is meg tud menteni bennünket attól, hogy önérdemnek tartsuk. Az, hogy mi kegyes életet élünk. Az, hogy itt vagyunk a templomban, hogy imádkozunk. Az, hogy Istennek különböző más emberek által is látható dolgokat teszünk. A hála az, ami megment bennünket az önhítségtől. Ezért legyen bennünk mindig, most bőti időszakban különösen a hála, köszönöm Istenem, hogy megszentelődhetek. És ezzel elismerem azt, hogy ő az, akitől az erő jön, ő az, aki nélkül képtelen lennék arra, hogy a szentségre törekedjek, hogy az ő parancsolatának, nevezetesen az, hogy legyetek szentek, engedelmeskedjem. De mi is a szentség? Mi is a szentség, amelyről eddig szóltam, amely annyi mindenkinek, sok keresztény embernek a célja, valamiféle tökély, vagy boldogság megjelenik az ikonokhoz hasonlóan egy aranyszínű glória fejünk felett? Nem, korántsem, a szentség soha nem egy külső jegy, soha nem látványos, nem az emberek által egyből érzékelhető dolog, azért van ez így, mert a szentség nem manipulálni akar. A szentség láthatatlan, szegényes és kopott ruhás. Hogyha egy csoda folytán lehetséges lenne az, hogy egymás mellé állítjuk, egy képen ábrázoljuk az egyház történetben azokat az embereket, akik valóban szentek voltak, és valóban Isten megadta a kegyelmet, hogy kiváló életet élhetnek, és a másik csoportba pedig beállítanánk azokat, akik magukról gondolták azt, hogy szentek, illetve másokkal is el akarták ezt hitetni, akkor azt figyelhetnénk meg, hogy a valóban szentek embereknek a ruhája az egyszerű, kopott és egyáltalán nem kívánatos. Azonban azok, akik önmaguk szemébe szentek, sokkal fényesebb, sokkal rendezettebb és sokkal nemesebb ruhákban lennének felöltözve. Igen, ilyen a szentség, gyakran rejtőzködik, hiszen maga az élő Isten is ilyen. Azoknak nyílik meg, azoknak fejti meg önmagát, ahogy egy énekünk is mondja, akik keresik őt, akik kutatják. Nem első látásra, nem első mozzanatra megérthető és megcselekedhető tehát, hanem egy odaszánást, egy odaszentelést kíván meg, és itt érkezünk el a szent szónak az eredeti jelentéséhez, amely minden ókori nyelvben és a magyar nyelvben is azt jelenti, hogy elkülönült, valamitől elválasztott. Így jelenik meg a mi nyelvünkben, hiszen ha azt mondjuk, hogy időt szentelek, ez azt jelenti, hogy egy adott időszakaszt, egy napot, egy órát, valami cél érdekében elkülönítek. Aztán arhaikus magyar nyelvjárásokban az éj és a nap határán, a határhelyzetben azt mondják az emberek, hogy napszentület. Igen, elkülönültségről van itt szó, de fontos hangsúlyozni azt, hogy Istennek való elkülönültség, és nem elsőrenden az emberektől való elkülönültség. Azok az emberek és csoportok, akik a szentséget úgy hangsúlyozták, hogy falakat húztak maguk köré, és nem az volt a cél, hogy ezen a falon belül Istent imádjuk, hanem az volt a cél, hogy ez a fal engem elválaszt. A rosszaktól, a gonoszoktól, a bűnösöktől. Az ilyen csoportok mindig igaztalanul és helytelenül értelmezték az Isten szentségét és az emberi megszentelődést. Ez a megszentelődés pozitív előjele. Isten vonz magához, és ő különít el bennünket. Ő a mi Istenünk, az Úr a mi megváltónk. Legyetek tehát úgy szentek, hogy neki szánjátok az életet, ahogyan az úrvacsora előtt számtalanszor megfogadtuk. Aztán másik részről a szentség mindig egy pályára állítottságot jelent. Ahogyan egy műholdat pályára állítanak, és az a föld vonzásában rója az ellipsziseket, nekünk is pályára kell állnunk a megtéréssel. Azonban a mi életünk ne egy földi, egy föld körüli pálya legyen, hanem egy nap körüli pálya. Egy nap körüli pálya, mert Isten a világosság atya, mert Jézus a világ világossága, az emberi szívek megtisztítója. Mert ő az, aki betöltheti a mi életünket fénnyel és világossággal, és ő az, aki tisztává és szenté tehet. És ha mindezt Isten szent lelkével megvalósítjuk, megtesszük, akkor megjelenik nekünk a szent. Megjelenik az, aki a szentek ura. Megjelenik, de nem azért, mert eljött az ideje, hanem azért, mert hazaérkeztünk. Mert nem akarjuk a bűnös életet, hanem a vele való életet akarjuk, mert már feléje törekszünk, és boldogságnak nem földi csipcsup dolgokat és kellékeket tekintjük, hanem csak is az ő ismeretét. Örök kérdés, hogy mikor látjuk meg az Istent? Mikor látják meg a megtisztult szívűek az Istent? Pál apostol arra tanít bennünket, hogy most tükör által homályosan látunk. És ez a látás nyilván a lelki szférákba spirituális lelki látás jelent, megértés jelent első szinten. Igen, tükör által homályosan, de megláthatjuk az Istent. És nem csak holnap, nem csak 1000 év múlva, hanem azt mondhatnám erre, hogy megláthatjuk az Istent az ő közelében. Akkor válik láthatóvá, amikor közel kerülünk hozzá. Hiszen lehet sopánkodni. Lehet sopánkodni azon, hogy de szeretnék egy magas hegyre feljutni, friss hegyi levegőt beszívva, gyönyörködni a panorámában, a kilátásban, gyönyörködni a természetben, az Isten teremtett csodáiban, egy magaslaton. Azonban, hogyha nem veszük a fáradtságot, ha nem szentelünk időt arra, hogy felmenjünk arra a hegyre, hogyha nem akarunk belefáradni, nem akarunk megizzadni ebben a munkában, nem szentelünk időt, energiát a hegyre való feljutásra, akkor hogyan várhatjuk el azt, hogy ott legyünk, és valóban részesedjünk az Isten élményében. A böjt lehetőség arra, hogy menjünk fel hozzá, menjünk közelebb, és ebben az ünnepes fél évben a böjt egyértelmű jelentése az, hogy a Golgotai hegyre menjünk fel. Arra a helyre, ahol életünk közepe az Úr Jézus Krisztus áldozata található. És ezt szimbolikusan értem. Találjuk meg a mi életünk közepét a Golgotai kereszt tövében. Ez a lehetőség adatik nekünk ilyenkor. Ez az ajándék. Igen, a böjt az ajándék, amivel lehet élni, de lehet visszautasítani. Lehet azt mondani, hogy igen, hálás vagyok, hűséges vagyok, és ezért megtartóztatom magam, hogy az engemet megszólító és elhívó Isten közelébe minél inkább juthassak. És hogyha ez megvalósul, akkor minden a helyére kerül, akkor a feje tetejére állt világ legelőször bennünk lesz normális. Legyetek szentek! Legyetek szentek, és ez a kijelentés lehet, hogy egy kicsit elüt a mai szólamoktól. Lehet, hogy idegenül hangzik a technikával felduzzasztott világban. Lehet, hogy a böjt teljesen ellentétes a fogyasztással, de nekünk mégis erre, és nem a világi irányvonalra kell figyelnünk. Mert a világ felhőtlen boldogságot ígér, de az, amit ad, az csak a magányos halál. Azonban a szentséget követelő Isten ígérete valóságos boldogság. Legyünk tehát az Istenhez hű, önmegtartóztató közössége ebben a fogyasztói társadalomban, és a szentek közössége, amelyhez nem kell különösebb technika, csak a Golgotai kereszt tövébe való térderoskodás. Végül hadd buzdítsalak benneteket az apostol szavaival. Így ír Péter apostol első levelében. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Amen. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus által. Magasztalunk azért, mert a te lényed mindig arról beszél, hogy magadhoz vonzod azt, aki hozzád kíván járulni. Magadhoz vonzod azt, aki elesett, aki gyenge, aki bűnökben él. Magadhoz vonzod azt, aki mély ponton van. Hálát adunk, hogy bűnös életünk, vágyaink, tisztátalan hajlamaink mélységéből hozzád térhetünk. Hálát adunk azért, hogy a te közeledben megtisztulhatunk. A Golgotai kereszt tövében valóság lehet a szentség, amelyre hívsz. Valóság lehet az a szent láng, amelyet a szívünkbe ültetsz, és azt bízod ránk, hogy vigyük tovább. Urunk Istenünk, te vagy egyedül szent. Te vagy egyedül szent, és téged illet minden dicséret és magasztalás. Te vagy szent, mert olyan tökéletességben lakozol, ami számunkra érthetetlen és felfoghatatlan, de mégis éhezzük és szomjúhozzuk a te közelségedet. Ne hagyd éhezni és szomjúhozni a te híveidet. És kérünk, áld meg bennünket egyen-egyenként is, és úgy is, mint egy gyülekezet, úgy is, mint közösség, amely így Isten tiszteletről Isten tiszteletre, vasárnapról vasárnapra hitvallást tesz te előtted. És kérünk azokért, kik szívünk szeretetében jelen vannak ugyan, de testileg nincsenek itt közöttünk. Ha kedves neked, háríts el minden akadályt, hogy együtt örvendezhessünk. Imádkozunk a betegekért és a gyászolókért, azokért az emberekért, akiket próbák érnek. És kérünk, áld meg a nemzetet, ezt a népet, amelybe teremtettél, amelybe hát a bölcsességed szerint helyeztél minket. Adj a mi népünknek igaz bűnbánatot és hozzád való térést. Az Úr Jézus nevében kérünk, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.